1989. december 17-e. Mi minden zajlott ezen a napon? Mire készült az ország? Röpíts minket vissza az időben.
Hát ekkor már Temesváron zajlottak az események. Az ország szerintem lélekben a lakosság döntő többsége arra készült, arra várt, hogy valami furcsa szerencse vagy történések révén megszabadul attól a rezsimtől, amit a Ceausescu rezsim néven emlegetünk manapság 35 év távlatából is. Mindenképpen egy meggyötört, megtört Románia és romániai társadalom várta azt, hogy itt is bekövetkezzen az a folyamat, ami már más kelet-európai országokban ilyen vagy olyan módon elkezdődött, és végül is, mint ahogy tudjuk már a történelemből, 89. decemberének második felében le is zajlottak azok a véres események, amelyek révén által megdőlt a Ceausescu rendszer.
Szerinted mit vártak az emberek a rendszerváltástól? Tehát nyilván azt tudták, hogy milyen korban élnek, hogy milyen időket élnek, és itt pont Orsival beszélgettünk arról, hogy van, aki visszasírja ezt az időszakot, és azt mondja, hogy milyen jó lenne újra a kommunizmusban élni, mások pedig azt mondják, hogy hallani sem akarnak ezekről a sötét időkről. Most te nyilván éltél a kommunizmusba, tapasztaltad ennek a hát jó vagy rossz oldalát is, illetve történészként is vizsgáltad ezt az időszakot, de hogy amikor ezt mondjuk, hogy rendszerváltás, akkor valójában mire vártunk, ha már itt a remény dalaszolt az elmúlt pár percben? Mit várt el az embernek a zöme, az embereknek a zöme 89 után?
A történészként is, és meglett ag emberként is, aki már élt a rendszerben, 14 éves voltam a rendszerváltás után. Azt állítom, hogy az emberek egy emberhez méltó életet vártak. Végül is a rendszernek a működése a szabadságjogok korlátozásával, a gazdasági megszorításokkal együtt egy olyan életformát, egy olyan létkeretet teremtett az embereknek, amelyről azt mondhatjuk, hogy az emberi létezés alap szükségleteit is nélkülözte. Tehát én azt gondolom, hogy az emberek arra vártak, és szabadságra vártak. Tehát mindenra, amit mi ezzel a szóval, hogy szabadságra írhatunk, az egyéni szabadságot, a közösségi szabadságot, a sajtószabadságot, a szabad véleménynyilvánítást, és így tovább. A szabadságra, az emberi létre kiéhezett társadalom várta a rendszerváltást, és nyugodtan beszéltünk majd arról is, hogy az ember majd mit kezd a szabadságával, hogyha szabad így elkalandozni, egy picit ilyen létfilozófiai kérdések fele is majd.
Hogy de kíváncsiak vagyunk, már most érjügeztetten akkor, mi mindent tudtunk a ránk szabadult idővel, meg egyáltalán lehetőségekkel kezdeni.
A nagy demokráciával, ahogyan sokan mondják, hát most demokráciában élünk, és mindenkinek mindent szabad, hiszen akkor a szabadság van, akkor reflektáljunk erre is, Zozó, mert amúgy is visszakanyarítottunk volna egy kicsit a 2024-ben történt eseményekre, mert itt azért nagyon sok kérdés felmerült az elmúlt pár hétben.
A szabadság az egy fontos dolog volt, és a demokrácia is, de hogy többször is leírták akkor is sajtóban, hogy ezt tanulták az emberek, tehát gondoljunk bele, hogy egy olyan generáció élte meg a rendszerváltást, amely nem élt, a zöme nem élt a romániai lakosságnak más rendszerben, csak ebben a rendszerben éltek, hát ha közel 40-42 éve volt ugye kommunista diktatúra Romániában, tehát felnőttek már olyan generációk, akik nem is tapasztaltak semmit. Ezeket meg kellett tanulni, és el kellett sajátítani, és még mindig zajlik egy ilyen folyamat, mert a romániai demokrácia az nem pont olyan, mint mondjuk a brit, vagy a német, vagy a holland demokrácia, tehát ezek a folyamatok, ezek nem egyik napról a másikra, egy generációról a másikra alakulnak ki. Tehát tanulni kellett a demokráciát, és pont egy egykori a kommunista pártban is tevékenykedő, híres, ismert magyar személyiség politikai életrajzán dolgozom, és arra következtetésre jutottam, hogy minden jó szándéka és rendszer, tehát azzal szemben, hogy ő a rendszer ellen fordult a 70-es években, Király Károlyról van szó amúgy, 89 után már nem tudott karriert befutni, nagyon nehéz volt neki, azzal a szocializációval, amit ő a kommunista párt iskoláiból tanult, később bármit is kezdeni a politikai karriert illetően, hogy hamar be is fejeződött a rendszerváltása pedig karrierje. Tehát, hogy tanulni kell, tanulási folyamat volt. Azt gondolom, hogy tehát az, hogy demokrácia működjön, az hosszú-hosszú időszakon keresztül kell a mechanizmusainak kialakulnia és beépülnie a társadalmi kollektív mentalitásba.
És meglep, hogy milyen gyorsan tudunk felejteni, mert ugye a mostani választások kapcsán is tapasztalhattuk, hogy mintha teljesen törlöttek volna akár a rossz beidegződések, a félelmek, hogy mi mindenre vágytak az emberek a kommunizmust követően, már-már az sem számított értéknek, valahogy nagyon sokan vissza akartak térni ennek a rendszernek az értékeihez, vagy ennek a rendszernek a szabályaihoz, és nem tudtam megfejteni, hogy vajon mi lehet ennek az oka. Te rájöttél?
Néhány gondolatom van, hát pontos leírás szerintem senki nem tud adni, de az tény, hogy azt mondja Jan Aszman is az emlékezet kapcsán, hogyha kijön a második generáció, akinek már csak halvány emlékei voltak, vagy illetve nem is voltak konkrét emlékei egy adott rendszerről, akkor ezek a történések a történelemmé válnak, nincs konkrét társadalmi tapasztalat, és innen kezdve, hogyha egy esemény történelemmé válik, akkor teljesen megváltozik az emlékezés is, és a vélekedés is, tehát megszűnnek a közvetlen kapcsolatok az adott történelmi esemény is a társadalom tagjai között, és azt gondolom, hogy lassan-lassan, tehát egyrészt már a második világháború egy ilyen történetté alakult már korábban, ezért már az IP generációk, akik nem tapasztaltak a háborúból semmit, hajlamosak hinni, vagy hajlamosak másképpen beszélni a háborúról, lásd az ukrajnai példát, lassan-lassan a rendszerváltás is egy kitermeli, a rendszerváltás utáni idők is kitermelik azokat a generációkat, akiknek nincsen semmiféle konkrét emlékezetük, hát a mi gyerekeink már csak a mesékből, az elbeszélésekből tudnak bármit is, otthon, amikor én mesélek erről. És kettő, hogy az emberek sokszor úgy megijednek majd a szabadságtól. Tehát gondoljunk, azért hangsúlyoztam azt, hogy nem tanulták ezt a szabadságérzést, ezzel a szabadsággal bármit is kezdeni, és ez nehéz volt sokak számára, hogy jön egy esetleg piacorientált váltás, hogy mit kezdünk a szabadságunkkal, mit kezdünk azzal a tudással, amit mi ott tanultunk. Tehát olyan generációk is vannak, a szüleim generációja, akiket abban a rendszerben tanítottak, legyen az szakma, vagy legyen ez bármilyen szakma, és gondoljunk bele, hogy a rendszerváltás után rohamosan átalakultak a gazdasági struktúrák, egy csomó szakma meg is szűnt, mint olyan a román gazdasági rendszer átalakulásával, és ezeknek az embereknek valamit kezdeniük kellett, át kellett profilálniuk, vagy korán nyugdíjba menni, hát emlékezzünk vissza a bányászjárásokra, amikor mondjuk a bányász társadalomban bekövetkezett változások miatt lázadtak fel, és igen, azt is el kell mondani, hogy nagyon sokaknak nem hozta meg a várt eredményeket a rendszerváltás, és azt hiszem, hogy innen ezekből a kis elemekből nő össze, és nő ki majd az elegedetlenség, ami vagy félelem, vagy fenntartás, ami napjainkat jellemzi Romániában, és innen tudnak táplálkozni azok a gátlástalan emberek, akik ezeket a társadalmi félelmeket meglovagolják, és valami hamis illúzió keltenek a jövendővel kapcsolatosan.
Szélsőségesség ugye nem csak itt Romániában, hanem Európa szinten látjuk, hogy hogyan erősödnek ezek a szélsőséges pártok. Kérdés az, hogy hagyjuk-e őket megerősödni, vagy nem, illetve kinek mennyi a felelőssége ebben a történetben. Hát igen, 2024 év végén vagyunk, és azt gondolom, hogy egy nagyon nehéz évet értünk, a zavargások évét, hogyha úgy tetszik, ami a politikát illeti, és most is látjuk, hogy még mindig nem sikerül dőlőre jutni ugye a nagypártoknak, de nem akarok nagyon elkalandozni a mostani helyzethez. Mégis azt érzem, hogy valahogy párhuzamba lehetne egy kicsit vonni a helyzetet, mert hogy most is van egyfajta elégedetlenség, és ugye olvastuk meg, hallottuk meg, hát nagyon sokat beszéltünk róla, hogy akik különben Georgescu-ra szavaztak volna, azok pontosan azt mondták, hogy elegünk van ebből a rendszerből, valami másat akarunk, tehát rendszer ellenesen szavaztak, vagy adták volna le voksukat egy bizonyos illetőre, vagy éppen a másikra. És a 35 év távlatából, hogyha nézzük a 89-es forradalomnak a tanulságait, akkor le tudjuk vonni ezeket a tanulságokat, vagy akár 2024-ben, 2025-ben, mert szintén egy nehéz év előtt állunk, ugyanazokba a csapdákba bele sétálunk újra és újra.
Én azt gondolom, hogy általában az elitnek egy része, az emberek egy része le tudja vonni a következtetéseket. Sajnos nem lehet megkerülni, amikor a történelem forgó kereke olyan irányba megy, vagy olyan helyzetbe, ezek a történelem forgó lapátjai olyan medret kavarnak a történelem nagy folyójában, hogy fogalmaznak ilyen patetikusan, hogy nagyon-nagyon nehezen megkerülhető. Tehát azt hiszem, hogy az elsődleges dolog, hogy megismerjük, felmérjük, hogy az embereknek a fenntartásai, félelmei honnan táplálkoznak, és ezekre keressünk választ. Tehát én azt mondanám a politikai elitnek, amely most egy újabb nagyon nehéz 4 év előtt áll, hogy ezekre is kellene a stabilitás mellett választ keresni, hisz onnan érkeznek ezek a szavazatok. Én azt gondolom, hogy az emberek többsége nem fasiszta, és nem eleve szélsőséges, de könnyen a szélsőségesek hálójába, csapdájába találhatja magát. Úgyhogy van ilyen szempontból nagyon-nagyon sok kihívás. Nem hasonlítanám a kommunista rendszerhez ezt az állapotot. Sok szempontból, más szempontokból talán lehetne, mert ahogy te is említetted, van egy felfokozott várakozás, hogy van valamiféle olyan...
Meg az elégedetlenség, inkább erre gondoltam, tudod, tehát nyilván nem úgy hasonlatban.
Igen, van egy belefáradása is, minden rendszerben belefárad az ember, és gondoljunk abba, hogy hát, ha 48-tól számoljuk a kommunista rezsim kiépülését, 89-ig, 88-ig, hát 41-42 év, hogyha jól számoltam, mindenképpen valami 43 év körüli szám jön ki. Hát mi már 35-öt éltünk a rendszerváltás után. Az is beleszámít, hogy új kihívások érik a világunkat. Egyrészt csatlakoztunk ugye az EU-hoz, az Európai Unióhoz, és ezt be kell látni. Tehát szerintem, aki ezt nem látja be, akkor azt élet, vagy szándékosan megtéveszi magát, hogy sok mindenben változott Románia. Tehát Románia nem úgy néz ki, mint ezelőtt 30 évvel, vagy 25 évvel, vagy 20 évvel, vagy akár Románia ezelőtt 10 évvel. Tehát ezeket be kell látni, akkor sem, hogyha az állapotok nem tökéletesek. Viszont föl kellene zárkozni Európa nyugati részéhez, ami nem egyszerű, tehát gondoljunk abba, hogy egyesült a két Németország, Kelet és Nyugat-Németország, és tényleg még mindig a Berlin környéki Kelet-Németországban vannak különbségek Nyugat-Németországhoz viszonyítva, és ott azért nagyon komoly elzárkóztatási programok történtek, és egy országgá vált. Tehát ez nehezebben működött, tehát mégiscsak az EU perifériáján maradt ez a térség, ez is növelheti a csalódást, az, hogy Európa másik részén elmész, és mondjuk alantas munkával is, de 2-3-4 annyit keresel, mint idehaza, ez is egy probléma, de ezek a változások nem tudnak egy generációról a másikra megtörténni, és ezen kívül tehát számos olyan hatás éri a térségünket, ami növeli a feszültséget, növeli a bizonytalansági érzetet, így gondolok a háborúra, a geosztatikai helyzetnek változására, a Covid-ra, és gondolok a Covid által kiváltott gazdasági válságra. Nem lesz könnyű az elkövetkezendő időszak, de azt gondolom, hogy sokkal több lehetőségünk és esélyünk van, ha bölcsen döntünk egy ilyen rendszerben választ keresni a problémákra, mint ahogy elvárták, mint ahogy ami történt az 89-ben, ahol semmi esélye nem volt a társadalomnak, semmiféle reakciót, véleményt elmondani, hanem egy politikai rezsim diktálta azt is, hogy hogyan kell vélekednünk, vagy miről mit kell mondanunk, és nem beszélve arról, hogy egy ilyen rezsim határozta meg, hogy mit, mennyit kellene fogyasztanunk, mit ehetünk, mit nem ehetünk, mikor lehetünk melegben, mikor lehet villanyáram a lakásunkban. Tehát az életünknek minden apró rezdülését egy ilyen rezsim határozta meg, és ezt sose szabad szem előtt téveszteni, akkor sem, amikor mi a kisebb-nagyobb problémáinkból kiindulva azután kezdünk vágyakozni, hogy jöjjön egy erőskező vezető, aki majd minket kivezet a bajból. Az erőskező vezetők ezt a történelem már ezerszer bebizonyította, hogy egyfajta megoldást kínálnak egy első szakaszban, és utána minden megváltozik. Nézzünk Oroszországra, nézzünk Észak-Koreára, és meg tudnám sorolni a példákat.
Mindig Pilinszky János gondolata jut eszembe, így van, nem fogom szó szerint idézni, és ő a második világháború borzalmaira gondolt, ugye, hogy botrányos, hogy megtörténhetett, és az még botrányosabb, hogy megtörténhet újra, mert hogy nem tanulunk a saját hibáinkból, és ugye pont ma mondtuk el, hogy kötelező tantárgy lesz a romániai kommunizmus története itt Romániában.
Mert ugyanis az oktatási tárca vezetője arra hivatkozott, hogy sokan nosztalgiával tekintenek vissza a rossz időkre, és ezek közül az egyik legfontosabb ok az, hogy nem ismerik a történelmi tényeket, tehát hogy ennek a hiánya miatt fontosnak tartják ezt bevezetni. Te erről mit gondolsz különben? Jó ötlet?
Szerintem ez jó ötlet, amikor még a politikában dolgoztam annó, akkor merült fel, tehát azt hiszem, hogy jól emlékszem, akkor igen, még a szavazásom ott is voltam, és ugyan, tehát hogy egyrészt támogattam ezt is, ugyanúgy, mint a holokauszt és a zsidók történetének a tanítását. Azt gondolom, hogy ez egy lehetőség, ezzel még nem oldódik meg semmi, mert mindig attól függ minden, hogy ezt hogyan tanítják, hogyan szembesítik a diákokat ezzel a történettel, de az a keret, hogy ezt a tanügyminisztérium lehetővé teszi, vagy kötelezővé is teszi, az már ez egy dicséretes lépés. Innen kezdve én azt gondolom, hogy kellene, és remélem, hogy lesznek különböző képzések, amelyek felkészítik a történelemtanárokat arra, hogy hogyan, miként kell, vagy milyen témákat lehet bevinni és oktatni ezen tantárgy keretein belül. Innen ez a nyitja a dolognak. Például a kisebbségi ügyekben a mi intézetünk is szervezett már ilyen továbbképzőket, amelyeket a tanárok, akik részt vettek, nagyon hálásan fogadtak. Hát én azt gondolom, hogy a rendszernek a lényegét, a rendszernek a belső mikrotörténetét kellene megragadni. Én nem hiszem, hogy nagyon meg kellene terhelni a gyerekeket például politika történettel, és akkor elmondani, hogy a rendszerben ez mikor, hogyan változott. Tehát kell egy keret mindenképpen. De nagyon sok mikrotörténelmet kellene tanítani, hogy egy ilyen rendszer hogyan lopózik be az emberekbe, hogyan próbálja befolyásolni az emberek életét. Számos lokális helyi példa van, hogy hogyan tudta félrevinni például egy TS, egy kollektív gazdaság a termelést, hogyan tudta az embereket hazugságra kényszeríteni, hogy a rendszer egy hazugság piramisra épüljön. Ott vannak a titkosszolgálati példák, hát számos dossziét dolgoztak már fel a történészeket, hogy lennének olyan példák, arra utalok, és azt így próbálom hangsúlyozni, hogy azt mutatja meg a gyerekeknek, hogy a rendszer belülről hogyan bontotta meg az emberi lét szöveteit, és hogyan tudta egy olyan irányba vinni, ami nem nevezhetünk jó iránynak egyáltalán.
Nagyon szépen köszönjük, hogy sikerült néhány percben reflektálni a múlt eseményeire, és idehozni hozzánk a jelenbe, hogy jobban meg tudjuk érteni mindazt, ami történt, és ahogy Jós is mondta, meg én is, illetve te is hangsúlyoztad, valahogy tanulni ezekből a dolgokból, és meglátjuk, hogy mit hoz nekünk 2025. Novák Csaba Zoltán történésznek köszönjük, hogy velünk volt, és várunk még szeretettel vissza a rádióhoz.